Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Fesztiválok korát éljük. Az emberek szeretnek sokadalmakba járni, szórakozni. Sokan vannak úgy, hogy igyekeznek távol tartani magukat ettől a jelenségtől, mások pedig igyekeznek jóra használni ezt a kortünetet. Csillagpont találkozó, a szervezők a helyszínen tartottak megbeszélést. Szőr Ádám beszélgetett velük.
Úgy csöppentem ide, hogy életemben nem láttam még ezeket az embereket, mert az előző csillagponton tényleg csak pult mögött álltam. Tényleg úgy érzem, hogy számomra nagyon sokat ad ez a közösség. Jó kedven, barátságban itt együtt tudunk lenni, tényleg szabad időben akár bohózkodni, különböző vicces ötleteket is akár felvetni.
Én úgy gondolom, hogy aki református ifjúsági találkozóra jön, az egyfajta lelki feltöltekezést vár. Megálljon egy pillanatra, és kapjon valami útmutatást, valami olyan igét, amit magával tud vinni a hétköznapokba, de ennél a csillagpont sokkal több, mert itt kapcsolatot teremthet a többi fiatallal. Azért jó szerintem ez a találkozó, mert a református fiataloknak egy gyűjtőpontja.
20-25-en érkeztünk tegnap este ide a Dorcas Campingbe, a különféle munkaterületek képviselői vagy vezetői.
A kávéház az nem egy egyszerű büféként szolgál, hanem ez szellemi helyszín is, ahol délutánonként különböző beszélgetések, előadások is zajlanak, illetve a Kia, mint egy missziós csapat nem csak kávét és teát kínál, illetve édességeket, hanem egyben bemutatja önmagát. Olyan lehetőségeket ajánl föl, ami talán gyülekezeti keretekben lehet, hogy egy kicsit szokatlan. Ezeket lehet kipróbálni, illetve különböző segédanyagokhoz lehet hozzájutni ez alatt a Kia kávéház alatt. Reggeli kávéra várjuk azokat, akik enélkül nem tudják elkezdeni a napot, és itt persze haza is beszélek, mert én is ilyen vagyok, teljesen meg lehet érteni. Nyilvánvaló, hogy az előadások, illetve az áhítat ideje alatt mi is zárva vagyunk. Délutánonként lesznek ezek a szellemi programok, ami alatt folyamatosítva tartás van, illetve este még a nagy koncert után nálunk lesz hangulatzene, illetve körülbelül éjfélig hajnal egyig leszünk nyitva.
Mennyire összetartó ez a csapat, aki szervezi ezt a munkát?
Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést felvetetted, mert ez számunkra azért is különleges, mert aki az egy ökumenikus csapat, ami főleg református és evangélikus fiatalokból áll össze, a vezetőség is, és azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy nem csak a saját felekezete, saját gyülekezete bővül és erősödik, hanem látja azt, hogy mások munkájában is részt vehet. Szinte alkalomra megtapasztalja azt az ember, hogy ha valaki Krisztusban vannak és keresztények, akkor apró cseprő kérdéseken nem vesznek össze, hanem tényleg képesek együtt dolgozni.
Hajdú Zoltán Levente református lelkész vagyok. Azt a munkacsoportot vezetem, amelyik a fő előadásoknak a témáit dolgozza ki. Egy mondat, az én veled vagyok, a Bibliában többször szereplő mondat került az előadások címeként. Egy-egy nap egy-egy szót emelünk ki ebből a mondatból, az első napnak az én, a másodiknak a veled, a harmadiknak pedig a vagyok.
Reméljük, hogy az alkalmak önmagukért fognak beszélni.
Lovász Edita fogyatékkal élőket segítő munkacsoportnak a vezetője.
Többféle feladatunk van. A találkozón résztvevő fogyatékos fiataloknak az itt létét segíteni, tehát itt elsősorban az akadálymentesítésre gondolok, programokba való bekapcsolódási lehetőségüknek a feltérképezése, illetve ennek a segítése. Ami a legfontosabb, hogy a fogyatékos emberek, hogy Isten szeretetén nagyon sokféleképpen közvetítik, és hogy lehetőség legyen ezeket itt megélni az épp fiatalok felé. A lehetőség piacán lesz arra lehetőség, hogy beszélgessenek kerekesszékesekkel. Tervezünk egy mini-ability-nek a berendezését, ahol akadályokkal kiépített pályán lesz arra lehetőség, hogy az épp fiatalok kerekesszékkel itt végigmenjenek, kipróbálják, hogy milyen az élet kerekesszékben.
Molnár Szabolcs vagyok, református teológus és a 9. cserkészkerület ügyvezető elnöke. 3000 református cserkész van a különböző református gyülekezetben szerte az országban. Hát, ha kedvet kapnak és talán fölcsapnak néhányan cserkésznek. A cserkész szövetség megalakulása Magyarországon azért nagyban kötődik a reformátussághoz, hiszen az első csapat is Magyarországon református volt. Azt tervezzük, hogy az egészségügyi ellátásban veszünk részt, illetve egy nagy sátrat, cserkésztábort szeretnénk fölépíteni, és hogyha elég sokan jelentkezünk, akkor egy palánkvárat is fölépítenénk, ahol bárki megfordulhat a résztvevők közül.
Rajos Krisztina vagyok, a lehetőségek piacát szervezem. Bemutatkozhatnak református egyházunkhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szövetségek, missziók, illetve lehet az egyházi kiadóktól könyveket vásárolni.
Én Bölcsvady András vagyok, a Budapesti Teológia Spirituálisa lelki gondozója, és egy imakertet szeretnénk berendezni a csillagponton. Ennek az alapötletét egy németországi Kirchentagról, egyházi napokról hoztam haza, Frankfurtban volt, ami a mi atyánk imádságra alapul. Abból a kiindulásból, hogy nagyon sokszor Isten tiszteleteken ezt az imádságot csak úgy eldaráljuk, szinte az ámennél ocsúdnak fel sokan, hogy mit is mondtunk, és úgy nem éljük át, olyan sokszor mondjuk el. És ez a kiállítás, ez a kert ebben segítene, hogy szeretné elmélyíteni fiatalokban azt, hogy mit is jelent ez az imádság, mi ennek a lényege, és így egy kertszerűen berendezett kiállítás az, ami megvalósul az imakertben. Ez egy olyan csendes pont is lenne a sokféle, talán zajosabb program között, ami alkalmat ad arra, hogy valaki elcsendesedjen, imádkozzon, Istenhez közelebb kerüljön. Debrecen azért egy elég erős jelképe a reformátusságnak, és sokféle tradíció kapcsolódik ide. Talán egy kis frissítés hozhat ez a ifjúság a gyülekezetek között. Maga az egész környék nagyon szép. Kemping területe nem messze a tótól, mikor ezt a kiállítást láttam. Frankfurtban az egy kiállító teremben volt. És itt pedig a szabadban vagyunk, ami eleve már egy feltöltődést hozhat, természetközelséget, Isten közelséget, és ebben a szép környezetben találtunk rá újra, talán a mi atyánkra is, Istenre is.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes a műsor szerkesztőjét hallják. Bebizonyosodott, hogy a legjobb segítség az, ha az ember veszi a fáradtságot és elmegy oda, ahol a baj van. A Bármadas Református Iskola ilyen szándékkal vitte el diákjait a kárpátaljai munkácsra. Nem csak kirándulás, de óriási tapasztalatszerzés is volt ez az út. Farkas Orsolya, mint tanár és riporter egyben, meglátogatta a munkácsi keresztjén ambulanciát. A Nemzetközi Lukács Szövetség támogatásával egy európai színvonalú egészségügyi központ működik, most már két helyen Kárpátalján. Vackó László a helyszínen, az ambulanciában mutatja be munkájukat.
Amilyen a vécé, olyan a tisztaság mindenütt. Ha ezzel kezdünk, akkor biztosak vagyunk benne, hogy az egész épület ilyen. Tovább megyünk. Tehát itt egy sor öt ajtót látunk baloldalt, ezek mint vizsgálószobák. Most a 26-os szobát talán ki is nyitjuk. Ez a kardiológiai blokkunk. Itt látunk egy modern echokardioszkópot. Dolgozik itt endokrinológus, belgyógyász, nőgyógyász. Onkológusaink vannak ketten is. A mellszűrést, a nagyon fontos dolog, Kárpátalján szinte senki nem csinálja rendszeresen. Álmodozunk még gyermekgyógyászban, álmodozunk fülorgégészben, szemorvosban. Vannak még terveink. Ez lényegében a kijárat. Fel is van írva, hogy az exit. Tehát három nyelven van felírva, hogy kijárat. A mi emberünk nem nagyon szokták megolvasni a táblákat. Ha valaki járt egy kárpátaljai orvosi intézménybe, azt tudnia kell, hogy egy táblát se talál sehol, hogy mi hol van, hova kell bevenni, hol kell kijönni. Mi egy teljesen más intézményt akartunk. Európa felé hajlott, vagy a világ felé hajlott.
Mint hogyha egy nyugat-európai ambulanciára jönne.
Ezt az épületet nagy harccal, nagy nehezen visszakapta a munkácsi reform. Gyülekezet az államtól. Minden egyházi épületet elkoboztak, és az a mai napig lényegében az állami tulajdonban, vagy most már más tulajdonban van. A mai napig azt hiszem, hogy nem sok olyan gyülekezet van, ami állami vagyonból visszakapta a saját ingatlanjait. Nekünk valamiért sikerült, és mi tudjuk, hogy véletlenek nincsenek. Ha romokban is, de visszakaptuk. A gyülekezet meg felajánlotta a Keresztény Orvosok Egyesületének, amik elindította ezt a munkát annak idején.
No, megérkeztünk a bejárathoz, egy előtérbe jutottunk, ahol egy igazi felvevő pult várja az ide beérkezőket.
Pontosan, és bárki érdeklődő kinyithatja ezt a bejárati ajtót. Itt kérhet időpontot. Nagyon sok betegnek néha egy hónapot kell várnia ahhoz, hogy bekerüljön az orvoshoz, ami eleve nem túl jó, egyelőre sajnos nem tudtuk megoldani másképpen. Próbáltunk több orvost felvenni, több helyen működni egyszerre, hosszabb ideig dolgozni, nem segített semmi. A sor csak hosszabb és hosszabb, de örülünk is neki valamilyen szinten, mert ez egy mutató.
És én úgy tudom, hogy önök összedolgoznak a közeli gyermekkórházzal is egy-egy vizsgálat erejéig.
És hál' Istennek ezek nem úgy néznek ránk, mint egy riválisra vagy egy konkurensre, hanem pont fordítva valahogy nagyon jól megértjük egymást. A két hölgyből, aki állandóan itt tartózkodik, az egyik beszél magyarul. És akkor itt kell helyet foglalnia, ez egy nagyon fontos része az egész váróteremnek. Tudniillik, ezen a kisasztalon keresztény irodalmat talál. Mi azt mondjuk, hogy a beteg ember valamiképpen mindig közelebb áll Istenhez, mint a nem beteg ember. És nagyon sokan vannak, akik lehet, hogy most kerülnek először olyan szituációban, hogy úgy érzik, hogy senki nincs, aki tud rajtuk segíteni, és ilyenkor nagyon jól esik olvasni egy biztató, egy buzdító valamit, és nagyon sokan szembesülnek először azzal, hogy nem csak az van, amit valahol ők hallottak, hanem van egy bizonyos fény, amelyik világít mindenkinek. Magyarul, ukránul, oroszul ezeket a leveleket kapjuk mi szerteszélyelről, a baptista szeretetszolgálattól, ukránul mondjuk nekik, majd oroszul több ilyen jellegű irodalmuk van. Minden protestáns keresztény szervezet beleszáll. Na és akkor lépjünk tovább. Fel van tüntetve az információ az asztalokon magyarul, ukránul, a szolgáltatások ára fel van tüntetve ugyancsak magyarul, ukránul. Hogyha végig szaladunk rajta, akkor látjuk, hogy ezek az árak tényleg, én bátran nevezhetném őket szimbolikusoknak. Lehet, hogy ez egy olyan információ, amit nem is kéne elmondanom, de alig-alig fedezi a kiadásokat. Nem keressük halálra magunkat, nem járunk Mercedeseken, és nincs drága villánk valahol a Jamaikán. Nem ez a célunk.
Fontos momentum lehet a fizetésnél, hogy teljesen tisztán megy a pénz. Hallottam, hogy itt Ukrajnában a kenőpénzrendszer van beépítve az egészségügybe a TB mellett.
TB nem is létezik nálunk egyelőre. Állami egészségügyellátás van, ami elvileg ingyenes kell, hogy legyen, de mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Amióta Ukrajna független lett, azóta nem lett több pénz ráfordítva az egészségügyre, lehet, hogy még az ellátás gromlott is valamilyen szinten, mint sok helyen ilyenkor, persze, hogy elborjázik a paraszolvencia, a csúszópénz. Nálunk ez eleve ki van zárva. Miután kifizette a kasszába hivatalosan ezt a pénzösszeget, senkinek semmivel nem tartozik, és nem azon jár a fej, hogy na mostan jól fizette meg az orvost, vagy alul fizette, vagy túl fizette. Nos, ez volt a kezdetek kezdete, ez a kis terület, látszik is, hogy meddig tart a csempe a padlón, ez volt a régi keresztény egészségügyi központ. Jó emlékek fűznek hozzá, ilyen kis helyen tudtunk nívós szolgáltatást juttatni a betegek számára. Ügyeltünk arra, hogy jól érezze magát a beteg itt, már maga a környezet is valahogy megnyugtassa. Fény, a virágok.
Még egy szent biblia is van az asztalon.
Csak egy maradt, általában kapunk több bibliát, és mindig kitesszük. Nagyon gyakran felhangzott az, hogy meg lehet-e venni ezt a bibliát. Mi azt válaszoljuk erre, hogy nem, el lehet vinni. De megvenni nem lehet, ezt ingyen adjuk oda a betegnek, nagyon szívesen. És Isten mindig gondoskodik, hogy újabb és újabb bibliákat szerezzünk be. Ukrán bibliánk van, magyar bibliánk, gyerekbibliákat szoktunk kapni, azok nagyon gyorsan elfogynak. Egy 80 éves bácsi, aki csak magyarul beszélt, itt járt a központba, és amikor végigjárta a vizsgálatokat, akkor itt valahol ezen a helyen sírva fakadt. Olyan keservesen sírt, hogy kiszaladtam a szobámból megkérdezni, hogy mi történt. Hát ő meg kiderült, hogy örömőbe sírt, hogy vele így még nem beszél soha senki, mint ahogy itt ebbe az intézménybe is, hogy ez neki annyira kellemes lett, majdnem én is sírva fakadtam tőle. És soha nem reklámoztuk sehol. Egy helyen se, egy folyóiratban, egy tévéműsorban nem hangzott el a mi nevünk, hogyha jól működünk, akkor a hírünk is úgy megy, és akkor a betegek jönnek. Ha viszont mi valahol sántítunk, akkor ezt is meg kell, hogy érezzük, mert akkor nem jön hozzánk a beteg. Hál' Istennek egyelőre az első tapasztaljuk. Mi keresztény emberek hisszük és valljuk, hogy a test nem egyedül tengleng valahol a világon, hanem, mint Pál apostol írta, a testünk a Szentlélek temploma. És a keresztény orvos arra hivatott, hogy a test betegségei mögött meglássa a lélek problémáit is. Az állami intézményekben lényegében úgy látjuk, hogy csak a testtel foglalkoznak. A Tiszahát, ahol az újlaki klinikát telepítettük, ott mondjam azt, hogy tömörebben él a magyarság. Ha az anyagi szempontokat nézzük, akkor nekünk jobb lenne egy nagyobb város, egy Beregszász vagy egy Szöldős. Mi új lakot választottuk, nem ment könnyen, a mai napig se túl könnyű ez, de bízunk abban, hogy ez egy szükséges dolog volt. Tehát egyszerű orvosok voltunk, mint a többi. És Isten megengedte ezt nekünk, hogy mi ezt végigcsináljuk és ilyen szinten vigyük. Nem véletlenül. Itt szoktunk imádkozni, itt szoktunk könyörögni Istenhez. A munkatársainkért, a betegeinkért, meg mindenkiért.
Kárpátalján maradunk, következő riportunkban is. Tóth László és felesége Balkánszki Mária a munkácsi gyülekezet beosztott lelkészei. Magyarországon végezték tanulmányaikat, a feleség anyaországbeli, mégis úgy döntöttek, munkácson szeretnének dolgozni, szolgálni. Sok nehézség fogadta őket.
Itt állunk Munkács egyik legforgalmasabb utcáján, a lelkészi hivatal előtt.
Igen, ahogy hallani is, nagyon nagy a forgalom. Ez is egy komoly gondot okozott az én életembe, hiszen én nagyon szeretem a csendet, és szerettem volna falusi gyülekezeti lelkész lenni, de az Úristen mindig úgy intézte, hogy városra kerültem.
Mi volt a furcsa, mi volt a más, amikor ide kerültél?
Borzasztó nagy a forgalom, borzasztó nagy a rendetlenség. Mindenki oda parkol éppen, ahol helyet talál, a táblák ellenére. Nagy a por, rosszak az utak, tehát nem egy nagyon szép látvány. De ennek ellenére jól érzem itt magam.
Félelem nem volt-e benne?
Volt. Hát nagyon nehéz körülmények között vannak a kórházak, az orvosi ellátás. Viszont a parókia is az ambulancia mellett van, tehát bármilyen problémám van, rögtön bizalommal fordulhatok az orvosomhoz, úgymond. Elég gyakran voltam beteg, és a szüleimet is ez nyugtatta, mert egy kisvárosban nőttem fel, ahol minden nagyon szép, nekem legalábbis nagyon szép, vásárosnemény. Itt viszont éppen a városnak a struktúrája nem engedi meg, hogy egyáltalán rend legyen a városban. Nehéz volt megszokni. Ugye nem tudom a nyelvet, a boltokban nagyon-nagyon ritka, hogyha valaki tud magyarul, vagy esetleg szeretettel veszi azt, hogy én nem tudok ukránul. Ilyen is előfordult már. És a mai napig azért vannak bennem ilyen gátlások és félelmek ezzel kapcsolatban. Én nem tudtam volna megtenni azt, hogy nem oda megyek, ahová az Isten elküld. Az ember bárhol lehet boldog. Az ember egy barlangban is élhet boldogul a párjával, hogyha ez adatik. És így tudom még szépnek látni azt is, ami nem szép.
Kárpátaljai lakosok a fizetésüket nagyon gyakran fél éves késéssel kapják meg.
Hál' Istennek mi időben, illetve a párom az, aki hivatalosan is a gyülekezetnek a munkatársa, én a Magyarországi Református Egyháznak vagyok a missziós lelkésze. Valóban nincsenek problémáink, talán azért is, mert egyszerűen is élünk, és mindig megkapjuk azt, amire szükségünk van. Tényleg nem kell több semmiből.
Azt tudtuk, hogy ha ide jövünk Kárpátaljára, akkor szükségünk lesz valamilyen járműre, mert anélkül nehezen tudunk majd közlekedni. Amikor még Hajdúböszörményben voltunk, akkor az ottani lelkipásztor házaspártól kaptunk segítséget ahhoz, hogy egy autót tudjunk vásárolni. Hitelre vásároltuk, de abban a pillanatban, amikor ezt megtettük, nem tudtuk volna, ha ők nem segítenek. Így ez egy csodálatos ajándék volt nekünk.
Nagyon távol vagyok a kultúrától, a magyar kultúrától, ezért nagyon szerettem volna, ha a Duna TV-t tudtuk volna fogni, de ez nagyon nagy beruházás.
Ez körülbelül egy 50 ezer forint körüli beruházás.
Hogy tudjuk valamihez viszonyítani, mit jelent a helyi viszonyokban 50 ezer forint?
Két havi fizetésünk kettőnknek. A nőszövetségnek volt itt egy csendes napja, ahol az egyik család Mórról küldött egy bizonyos összeget, és a lelkésznő, aki kísérte ezt a csoportot, nem tudta, hogy hová adja, és úgy döntöttek, hogy ezt nekünk adják ide, és nagyon boldogok voltunk, hiszen ebből meg tudtuk venni ezt a parabola antennát, és azóta a Duna TV-t is tudjuk élvezni.
Na, teljesült a kívánság.
Igen, igen, ennek nagyon örültünk. Olyan nagy élmény volt. Olyan csodákat élünk át, hogy nem is tudjuk azt, hogy honnan került arra a bizonyos dologra, amit megvettünk. Ha az ember azt nézi, hogy mennyi fizetése van, akkor azt mondja, ebből nem lehet megélni. És mégis hónapról hónapra mindig, amire szükségünk van, megvan. Egy nyugdíj egy olyan 12 ezer forintnak felel meg, és ennyi az átlag fizetés, tehát egy tanárnak, egy lelkésznek is. Nagyon sokat kell spórolni ahhoz egy családnak, hogy meg tudjam venni egy televíziót, egy hűtőt.
Nézelődtem, megdöbbenve tapasztaltam, szinte minden ugyanannyiba kerül, mint nálunk.
Az élelmiszerben lehet látni, hogy az sok minden olcsóbb. Szüleim nagyon nehezen viselték. Mai napig érzem azért azt, hogy belenyugodtak, de szeretnék, ha ott lennénk közelükbe. Ugyanakkor 50 kilométerre lakunk a szüleinktől, igaz, hogy egy határ választ el bennünket, de ez talán könnyebbség. Elég gyakran járunk haza Én úgy érzem, hogy szeretettel fogadtak, mint lelkész feleséget és mint lelkész nőt is, hiszen az elődöm Dani Eszter is lelkész nő volt. Praktikusság szempontjából is nagyon jó, hogy női lelkészük is van. A gyerekmunkában, a diakóniai munkában találtam meg a helyemet, és én úgy érzem, hogy mint nő jobban tudom ezt felvállalni.
Miben valósul meg ez a női principium?
Például abban, hogy több a női gyülekezeti tag. Őket összefogni, ez könnyebbség. Talán a gyerekek között is, mint anyuka, mint anyakép példának lehet élni. Igaz, hogy keveset szolgálok szószékről. Nagyon sok a munka a gyerekek között, az ifjúság között, konfirmandusok között, a családlátogatást is végzem, a diakóniai munkát, hiszen nagyon sok családot támogatunk élelmiszercsomagokkal, ennek is a koordinálása az én feladatom, de az Isten igéjét így is lehet hirdetni és megélni így az emberek között.
Amikor hazajövök, akkor ő megérti azt, amiről szó van, ami történt, amit előhozok, illetve én is megpróbálom őt megérteni azokban a dolgokban, amelyet pedig ő élt meg aznap. Nagyon sok család van, ahol sok a rászoruló, nagy családosok, vagy pedig magányosan élő idős emberek, akiknek nincsen segítségük. Szeretünk a fiatalokkal úgy foglalkozni, hogy nem csak egy héten egyszer találkozunk velük, hanem a sátorozások hétvégék alkalmával többet legyünk velük együtt, hogy a gyülekezet az számukra egy fészek legyen.
Most a Kárpátaljai Zsinat tanácskozik arról, hogy női lelkészek ne legyenek pozícióban.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából nem látunk még tisztán, hogy mi lesz ennek a következménye. Én csak annyit tudok mondani, hogy én az Istentől kaptam az elhívásomat a lelki pásztori szolgálatra. Nem tehetek mást.
Gyülekezetek nagy többségében azt figyelhetjük meg, hogy nők többen vannak a padsorok között. Mi férfiak nem mindig tudjuk úgy megérteni, aki szembe ül velünk, egy női léleknek a dolgait. Lehet, nem vagyunk annyira érzékenyek sokszor, mi gyorsabban megoldanánk, és ezért tud a női lelkész többet adni.
Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy más, hiszen a férfiaknak is szükségük van a lelki gondozásra. Tényleg volt már olyan példa, amikor mint nővel kellett, hogy beszéljek. Idős asszonyok élnek egyedül, bizonyos körülmények között beteg asszonyok, amikor nem biztos, hogy szívesen veszik, hogy egy férfi megy be hozzájuk, és ő látogatja meg őket. Ilyen esetem volt. Főleg a falusi gyülekezetben még szeretik a hagyományos, erős férfi hangot, nehezen szokják meg azt, hogy egy nő az, aki esetleg vezeti a gyülekezetet, bár belünk ez még nem fordult elő.
Hogyha egy lelkésznő egyedül kerül ki itt Kárpátalján egy gyülekezetbe, akkor nagyon nehéz dolga lesz. Általában férfi presbitériummal áll majd szembe, ez rovására mehet a gyülekezet vezetésének.
Nem félő-e az, hogy kevés ilyen házas pár lesz ezek után itt Kárpátalján?
Én úgy gondolom, hogy ez a veszély fennáll, mert hogyha lelkész házaspár jön haza Kárpátaljára, nyilván a lelkész házaspár női tagja is szeretne majd szolgálatot végezni, hiszen azért tanult.
Többen vagyunk, mindenki nagy szeretettel jött ide Kárpátaljára, hiába Magyarországon jobb a megélhetés. Egy percig sem tapasztaltam azt, hogy az Isten ne lett volna velünk. Egészségi problémák, gyülekezeti problémák, hiszen ez mindenütt van, de helyünkön vagyunk.
És hogyha ezt korábban tudtátok volna, hogy Kárpátalján nő nem lehet lelkész, ezt a nagy döntést meghoztátok volna-e?
Biztos, hogy mérlegeltünk volna. Mivel nekem más diplomám nincs, ezért Kárpátalján más területen nem biztos, hogy el tudtam volna helyezkedni. De lehet, hogyha a gyülekezet úgy is fogadott volna, mint gyülekezeti munkást. Van egy ideiglenes helyzet, amit nem tudjuk, hogy meddig tart, mikor kezdődik, hogy lesz vége, és hogyha ez megerősödik bennünk, hogy itt kell lennünk, akkor lehet, hogy akkor is megtettük volna ezt a lépést.
Nehéz kérdés ez, mert akkor, amikor elindultunk, nem gondolkodtunk, nem is látszott ez, hogy majd ilyen helyzetbe fogunk kerülni, de az Isten hívásának én úgy gondolom és úgy látom, hogy nem lehet ellenállni. Én úgy gondolom, jöttünk volna.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Nemrég egy olyan kismamáknak szánt könyvecskében, amit a Védőnök mindenkinek átadnak, ezt olvastam. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az anyai, anyósi segítség a csecsemő gondozás technikai kérdésében nem azt kínálja, amit a modern kismamák igényelnek. ugyanis az utóbbi évtizedekben olyan gyorsan változik a gyermekgondozás technikája, hogy ezen a téren alig lehet az előttünk járó generációra hagyatkozni. Legjobb figyelemmel követni a modern babaápolási termékek előállító cégek tájékoztatóit. Először azt hittem, nem jól értem. De valóban azt mondja ez a könyvecske, hogy inkább hallgassunk a terméktájékoztatóra, mint az anyukánkra. Fogyasztói világunk itt kimondja azt, amit amúgy is érzünk, hogy a családok szétválasztása, összekuszálása az egyik eszköz a konzumálás serkentésére. Ezért fontos, hogy észrevegyük azt, amikor búvó patakként szinte belénk szugerálják, hogy én vagyok az igazán fontos és a legszűkebb családom. Ezt az évet ezért is szentelt egyházunk a család évének. Következő riportösszeállításunkban anyukák és apukák vallanak arról, hogyan tudnak beilleszkedni a templomi közösségbe, mint család.
Én nem voltam olyan nagyon merész kismama, amikor nagyon picik voltak a gyerekek, akkor még nem mertem őket hozni. Aztán, amikor már azért totyogok voltak, akkor már tudtam őket hozni. Mert ez is egy nagyon nagyszerű dolog, hogy meg tudtuk oldani a gyerekvigyázást. Úgyhogy azóta már itt vagyunk családostól mindig. Például a Zsófi lányom, aki 12 éves, már azt mondta, hogy jövőre ő már lehet, hogy nem szeretne a gyerek istentiszteleten maradni, mert úgy érzi, hogy most már szeretne belekóstolni a felnőtt istentiszteletet. Úgyhogy amikor bennük megérik ez a gondolat, akkor gondolom, hogy ez szépen simán megy. Mai fiatal mamák sokkal bátrabbak és hozzák, és itt is vannak köztünk karon ülő kisbabák. De hát ez attól is függ, hogy a baba mennyire bírja, gondolom, a tömeget.
A gyülekezetben volt, aki azt mondta, hogy hát én úgyse tudok figyelni az istentiszteletre, akkor, hogyha ott van a kezemben egy gyerek. De én mindent így csinálok. Reggeli közben is, meg evét közben is ott van a kezemben egy gyerek, meg amikor felhív valaki telefonon, akkor is ott van a kezemben. Persze, hogy nem jó, hogy istentiszteleten ott van, de hát, hogyha minden így van, akkor hát akkor úgy kell figyelni. Megszoktam, de hát figyelek.
Tehát nem zavaró a gyereksírás, mint hogy most se zavaró.
Most zavaró, de nem zavaróbb, mint az összes többi zaj, meg hogy hát ki lehet kapcsolni. Mert muszáj kikapcsolni, mert egyébként semmit nem lehetne csinálni, nem lehetne kikapcsolni.
Érthető azoknak a hozzáállása is, akiket zavart. Tehát amíg nekem nem volt gyerekem, engem is zavart a gyereksírás, és én se tudtam úgy figyelni. És aki már messzi van ettől, mondjuk már csak unokái vannak, vagy nincs kapcsolatban gyerekekkel, én tényleg megértem, hogy őt zavarja, és azt szeretné, hogyha nyugalom lenne és csönd.
Csak ugyanakkor így nem lehet gyerekkel templomba járni.
Igen, hát ez rossz, hogy most én nekem két lehetőségem van. Vagy a gyerekekkel megyek, vagy nem megyek.
Vagy elmész a gyerekekkel, és vállalod azt, hogy morognak rád.
Igen, de hogyha én egy gyülekezethez akarok tartozni, akkor ez így nem működik. Úgyhogy én zavarok, úgy nem tudok oda tartozni. Ki kell alakítanom olyat, ami nekik is jó.
Mi az, ami zavarja az embereket? Tehát mi az a szint? Milyen tapasztalatok vannak?
Van olyan, aki múltkor odajött, hogy ha neki ilyen csöndes gyereke lenne, akkor nagyon örülne neki. Mondjuk így percenként egy-egy nyüsszörg. Hát nyüsszörgött, mint így most ez az alapzaj, hogy így egyszer halljuk, egyszer csöndben van. Szerintem a prédikáció minden szavát lehetett hallani, de mint amikor beül valaki, aki végig köhögi az egészet. És erre emlékszem, hogy régebben én is gondoltam ezt, hogyha végig köhögi az egész istentiszteletet, akkor inkább maradjon otthon, mint hogy itt köhög, meg fertőz mindenkit.
Nem fertőz a gyerek.
Mi fontosnak tartjuk, hogy együtt menjünk. Egyrészt nincs lehetőségünk különben, akkor csak úgy, hogy egyesével, tehát a férj először, utána a feleség, szóval azt nem tartanám jónak, de úgy nem tudunk gyerekvigyázót találni arra az időre, amíg mi együtt megyünk istentiszteletre vagy misére.
A család vegyes vallású.
Férjem katolikus, én meg református vagyok, és a gyerekeknek is azt gondolom, hogy jó, hogyha belenőnek abba a közegbe.
Sok református templomban van gyerekmegőrző.
Ez részmegoldás, hát nálunk is van. Van külön óvodásoknak, meg van külön iskolásoknak gyerekistentisztelet. Én is tartottam az évben gyerekistentiszteletet, de ez gyakorlatilag azzal jár, hogy minden harmadik héten én kerülök sorra, tehát akkor én azért nem megyek istentiszteletre. Mondjuk 3 hétből egyszer betegek a gyerekek, akkor azért nem megyek, akkor van az, hogy vigyáznak, de akkor még mindig csak az óvodásra. És az én tapasztalataim szerint mondjuk egy csecsemő jó rendben van alszik, az óvodás bemehet a gyerekistentiszteletre, de még mindig ott van az az 1 és 3 év közötti gyerek, akinek még nem tudom azt mondani, hogy maradjál csendbe. És ez nekem is fontos, hogy mi így egy család együtt elmegyünk a templomba, és mi ott együtt imádkozunk. Szerintem Isten is, ha már így teremtett minket, hogy egy anyát, meg apa, meg gyerekek vannak, akkor ennek valami helye kell, hogy legyen. Hát akkor még csak egy gyerekünk volt, amikor pici volt, aludt, akkor utána, hát így valahogy kihúztuk. Akkor úgy meg tudtuk vele beszélni, most egy kicsit csöndben vagyunk, meg ez következik, az következik, akkor már nem is zavart. És ahogy elkezdett gyerek istentiszteletre járni, most sokkal nehezebben ül végig egy istentiszteletet. Ebben látom azt, hogy ezt szokni kell. Én ezt olyan természetesnek tartom, hogy így a hasamba elkezd járni. Például az orgonát nagyon szerette mindegyik, tehát határozottan többet rugdos orgona alatt. Fogantatásunktól kezdve a temetésünkig járunk templomba, nem?
Ez a vegyes házasság miatt sok felé járunk. A katolikus templomokban jobban megy ez, egyrészt a liturgia jobban lehetővé teszi a gyerekekkel való részvételt, ez ott szokás is. Ott nincsenek is ilyen gyerekmegőrző, meg gyerekhittanok a mise ideje alatt.
De hiányzik a református istentisztelet?
Kicsit hiányzik, főleg mostanában, hogy szoptatok, és ez a 10 óra, ez nekem abszolút rossz időpont, és református templomokban még a mi környékünkön sincs több lehetőség.
És mi lenne a jó?
Ha lehetne, mert nem vagyunk egyedül, ott, ahova templomba járunk, ott is van egy másik két gyerekes család, akik úgy jönnek, kiviszek a gyerekeket, behozzák. Ők is ilyen keresők, tehát nem egy templomba találkoztunk velük, hanem találkoztunk az egyik kisebb katolikusba, a nagyobba. Mászkálnak helyről helyre, hol bírnak letáborozni. Tehát, hogy valamilyen közös alkalmat. Budapesten ezt valószínűleg meg lehetne azért szervezni, mert elég sok ilyen család van.
Amit magamon megfigyelek, az az, hogy egyre lazább vagyok én is. Még az első gyereknél sokkal hamarabb fölpattantam és kimentem a gyerekkel, hogyha felnyűszített. Mostanában már nem. Ugye most már 3 van, nyilván ez problémákat jelent. Félő, hogy én is meg fogom majd kapni azt a csendes kritikát, amit egyesek már osztogatnak a gyerekek felé. Ez benne van sajnos a pakliban.
Túl hangosak?
Így van, így van.
Az álmaitokról mi lenne a jó? Mert ez azért egy elég szűk életkornak a problémája.
Van, akinek ez csak 3 év, de van, akinek ez azért 10-12 évre is elhúzódhat ez az időszak.
Gondolkoztunk egy ilyenen, hogy így egy családgyülekezet. Ezzel is az a baj, hogy nálunk alapvetően kis gyülekezet van. Most erről meggyőzök 3 családot, meg még a lelkészt is, de hogy így igazából nem hiszem, hogy ez működne hosszú távon. Gondolkoztunk azon, hogy akkor járjunk valamelyik kis faluba, ahol egyébként is kevesen vannak. Örülnek neki, hogy na ide jött még egy család, és cserébe tolerálnak minket. Mindig oda jutunk vissza, hogy nekünk van egy saját gyülekezetünk, és mi ide szeretnénk járni. Egy olyat szeretnék, ahol mi nem zavaró tényező vagyunk, akiket ki kell küszöbölni. Hát az a baj, hogy amíg van egy 20 perces prédikáció, amire figyelni kell, és az az Isten tiszteletnek a középpontja, addig mi ott zavarunk. De érdekes az úrvacsora, ott soha nem érzem én sem azt, hogy zavarunk. Nagyon szeretik is a gyerekeink. Mindig viszünk egy falat ropit, hogy botránkozás ne essék, nem ugyanolyat kap. Így tudja, hogy akkor ő is kap ropit, ebbe egy ő is részt vesz, ő is kijön. Közben akkor egyfolytában történik valami, hogy ott mi is részt veszünk. Szeretném, hogyha az egész Isten tisztelet valami ilyesmi lenne, amiben mi részt tudunk venni. Erre nem tudom a megoldást. Volt egy érdekes élményünk, voltunk egy nemzetközi többnyelvű konferencián, ahova szintén alapvetően nem szoktak bevinni egy másfél éves és egy 3 éves gyereket. És nagyon érdekes volt, hogy ott mindenki úgy állt hozzá, hogy nekünk itt helyünk van. Kaptunk egy külön asztalt, ceruzát, és ott vagdostak, meg rajzoltak, és egyszerűen megfeledkezett Anna magáról, és egy hangosan beleberregett. A finn előadó megállt, oda nézett, a közönség nevetett, és a komoly előadás folytatódott. És ez nekem annyira jó érzés volt, hogy egy emberi reakció volt, amitől nem kellett zavarba lenni. Valamiért az Isten tisztelt pedig azt érzem, hogy ez így annyira szent, és lehet, hogyha a gyülekezet kicsit befogadóbb, mi is kicsit ötletesebbek vagyunk, akkor megoldható lenne.
Egy keksz az 10 percig tart, meg 4 óráig, de egy idő után már egy keksz csak 1 percig tart, és akkor nem tudjuk kitölteni ezt a 20 percet. És hát két gyerekkel meg halmozódik ez. Ugye nem akartunk fölmenni a karzatra, onnan minden lehaladszik, és ha hirtelen ki kell menni, akkor nem lehet gyorsan kimenni, áttelepültünk a bejárathoz közeli helyre, és ott már vártak ránk, és nagyon örültek, hogy ott vagyunk, és mondták, hogy nyugodtan jöjjünk, nem zavarja őket. De egyre több lett az olyan hátrapillantás, hogy na ki az, akit zaj csinál. És konkrétan olyan visszajelzés is jött, hogy a presbitérium vezetői közül itt megbeszélték, hogy szólni kéne már ennek a családnak, hogy ne hozzák a gyereket, mert zavar. És ez akkor nagyon rosszul esett. A megdöbbentő az volt, hogy beszéltünk más házaspárokkal is, majdnem minden anyuka érezte, hogy rá nincs szükség. Mi férfiak könnyebben viseljük, mert mi dolgozunk itt, ott előbb-utóbb elfogadnak meg. Vannak olyan sikerélményeink társadalomban is, meg szociálisan is, de nekik, akiknek talán ez egy egyedüli kimozdulás sokszor. Ez egy nagyon kellemetlen élmény, hogy oda, ami fontos nekünk, és amire mi áldozatot hozunk, hogy egy ilyen helyen azt mondják, hogy bocs, te zavartok.
Mi lenne az ideális megoldás? Mi lenne jó?
a lelkészünkkel is, másokkal is sokat beszélgetünk erről. Ami nekem egyébként szimpatikus a mi gyülekezetünkben is így van, hogy templomban minden vasárnap megvan az a közös rész, amikor együtt vagyunk, gyerekek is ott vannak, és mi nagylányunk is mindig azt mondja, a templomban az a jó, hogy együtt vagyunk, énekelünk, együtt imádkozunk, és persze, hogy utána kimennek, de hogy van egy ilyen közös élmény, ez rendkívül fontos, és így is hívja, hogy az az igazi templom, ahol orgona van, meg ahol éneklünk.
Itt most itt van a karodon egy 3 hetes kisgyerek.
Úgy döntöttünk már, amikor vártuk Pankát akkor is, hogy az első 3 gyereknél még azon voltunk, hogy mindentől megóvjuk őket, a 4. gyereket már nem lehet, mert hogyha kivárjuk azt is, mire ő olyan nagy lesz, hogy me lehet vele menni, addigra többiek már kirepülnek. Nem biztos, hogy a 6-8-10 éves gyerekeknek az a normális állapota, hogy 1-1.5 órát szépen nyugodtan ülnek és hallgatnak olyan dolgokat, amiknek a nagy részéből nem értenek. Az lenne a megoldás, hogy sokkal több közösségi alkalom legyen, és a gyerekek is láthatják, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, hanem tényleg mindenkinek megvajon a maga helye a gyülekezetben.
És a gyerekek szeretnek ide járni?
Sokáig nem. Hagyományos egyházba jártunk, kerestük a helyünket. Igaziból az elmúlt 1 év az, amire talán azt mondhatjuk, hogy gyülekezethez akarunk kötődni, hogy rendszeresen járunk ide. Otthon szoktunk együtt énekelni és imádkozni minden este. Azt nagyon szeretik, hogy mindegyikőjük valami nagyon különlegeset lát meg Istenből, amit mi már így felnőtt fejjel talán sokszor nem is értünk meg, hogy Isten sokkal jobban ért az ő nyelvükön nálunk. Boglárka 2 évesen még alig tudott beszélni, és szaladt az utcán, és amikor látta, hogy nem esik el, akkor közölte, hogy Isten segít futni. Megkérdezte, vagy meg öltözködésnél, hogy Jézusnak is van-e bugyija. Olyan természetes az ő számukra, hogy ő itt van, és ugyanolyan valóságos nekik, mint bármi más, amit meg tudnak fogni. Semmi nem kötelező. Tehát mi azt mondjuk, hogy lehet jönni, imádkozni, hogyha valakinek nincs kedve, akkor nem jön. Azt megszoktuk, ha úgy tetszik követelni, hogyha oda jönnek, akkor figyeljenek. De inkább az a cél, hogy vonzani őket Istenhez, ahogy a nő is hív bennünket.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.